útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Vigyük el Isten szeretetének fényét a világba, fogalmazott Ferenc pápa homíliájában Vízkereszt ünnepén január 6-án. Isten azért jött el a világba, hogy találkozzon minden nemzetiségű és nyelvű emberrel, és arra hív minket, hogy tiltsuk be az emberek kiválasztásának, kirekesztésének és leselejtezésének minden formáját, hangsúlyozta Ferenc pápa. Arra buzdított, hogy legyünk a fény és a remény jele mások számára. Isten nem exkluzív köröknek vagy kiváltságos keveseknek nyilatkoztatta ki magát, hanem mindenkiért eljött. A Szentatya elmondta, láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Ez az a tanúság, amelyet a napkeleti bölcsek tesznek Jeruzsálem lakóinak, és bejelentik, hogy megszületett a zsidók királya. A bölcsek azért indultak útnak, mert új fényt láttak az égen. Gondolkodjunk el ezen a reménység jubileumi évében, amikor az Úr megjelenését ünnepeljük, mondta homíliájában a pápa, majd hozzátette. Az út megjelölésével a csillag azt üzeni, hogy Isten ott ér el minket, ahol vagyunk, hogy növekedjünk vele együtt a szeretetben, és azt létünk értelmévé tegyük. Megkezdte működését a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint alapítványt hoztak létre az elmúlt év októberében elhunyt országgyűlési képviselő és nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János közéleti és politikai örökségének őrzése és továbbadása érdekében. Az alapítvány célja támogatni a nemzet határokon átívelő összetartozását, az egységes nemzetben való gondolkodást, a nemzetpolitikát erősítő programokat, valamint a Tolna vármegye, különösen a Bonyhád és Dombóvár térségének gyarapodását szolgáló kezdeményezéseket, kiemelt figyelemmel a térségben élő nemzetiségiekre, különös tekintettel a bukovinai székelységre. A Jobbik azt szorgalmazza, hogy a digitális átállással párhuzamosan maradjon meg minden eddigi ügyfélkapus ügyintézési lehetőség. Zékárpád Dániel, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője budapesti sajtótájékoztatóján arra szólította fel a kormányt, hogy ne jelentse a digitális kényszerzubbony szorosabbra húzását a január 15-i ügyfélkapus átállás. A Jobbik meghallja a magyar polgárok, könyvelők, vállalkozók panaszát azzal kapcsolatban, hogy nem történtek meg a szükséges előkészületek a teljes körű átálláshoz, az ügyfélkapu pluszra fogalmazott. Tovább egyszerűsödik kettől a Budapesti Közlekedési Központ termékportfóliója, ugyanis a használati szokásokhoz igazodva több jegy- és bérlettípust is kivezetnek. Jön az új MOL Bubi bérlet, közölte a társaság a távirat irodával. A közlemény szerint kettől megszűnik a közoktatásban tanulók félhavi, negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest bérlete. A felsőoktatásban tanulók negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest bérlete. A nyugdíjasok negyedéves és kedvezményes éves Budapest bérlete. A Budapest csoportos 24 órás jegy, továbbá a kutya, illetve a kerékpár bérlet. Ezzel párhuzamosan a bérlettel rendelkezők számára ingyenessé válik a kutya, illetve kerékpár szállítás a BKK járatain, és a társaság kivezeti az éves MOL Bubi bérletet, melynek helyét a féléves bérlet veszi át, és a MOL Bubi közbringa szolgáltatás díjai is módosulnak, írták. Végül az időjárásról. Kedden a változóan felhős idő mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de a déli óráktól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Mindeközben csapadékzóna is érkezik, egyre több felé várható eső, az Alpok alján és a Bakonyban vegyes halmazállapotú csapadék is lehet, illetve a front előtt a keleti ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A front előtt a déli, míg mögötte az északiasra forduló szél átmenetileg megélénkül, helyenként erős széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 9 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében és az északnyugati tájakon, ahova hamarabb megérkezik a hidegfront, több fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
Magasságot egyaránt. Kérdésem rétegeket hánt, elmérő felel egyaránt, néha fogadd el a talán. Tartó. közé egy is, ten felszorult szabadítom, végre csak legyen az, ami.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim az ördöngő című regényének 14. részét Kulka János olvassa fel.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. Most pedig siess a gyerektáskákkal és a lábosokkal. Kivisszük a lovakat, és már indulunk is Szimlába, szólt reggel Kimhez a lócsiszár. Sietősen, persze keleti módra, hosszú utasítások, szitkozódások és üres fecsegés közepette, 100 hanyagul elhagyott apróság után kutatva, a rendetlen tábor végre összeszedelőzködött, és a fél tucat ijedt, ideges lóval elindult a kálkai úton. Hűvös és nyirkos volt a hajnali levegő. Kimre Mahbub Ali kis kedvenceként tekintett mindenki, akinek érdekében állt jó viszonyt fenntartani az afgánnal, így a fiút senki sem utasította munkára. A legkényelmesebb úton haladtak, és minden órában megálltak egy útmenti pihenőhelynél. A kálkai úton sok száhib utazik, és miképp Mahbub Ali mondta, minden fiatal száhib lószakértőnek képzeli magát. Így aztán még akkor is úgy tesznek, mint a lóvásárlást fontolgatnának, amikor nyakig ülnek az adósságban. Ezért hát egyik száhib a másik után állította meg a szekerét mellettük, és indított heves vitát a lovak pedigréjéről. Néhányan közülük még le is szálltak a kocsijukról, hogy közelebbről is szemügyre vegyék a lovak izomzatát, ostoba kérdéseket tegyenek föl, vagy csupán a benszülöttekre tett megjegyzéseikkel felbosszantsák a türelmes kereskedőt.
Amikor először üzleteltem száhibokkal, mondta Mahbub Ali egy fa alatt megpihenve, miközben Kim megtömte az afgán pipáját, még nem tudtam, milyen ostobák, ezért gyakran felbőszítettek. Sok félreértés kerekedett belőle.
Emlékezett Mahbub Ali, és elmesélt Kimnek egy történetet arról, hogyan értette félre és használta rosszul az egyik urdu kifejezést valamelyik száhib, s a fiú hangos kacagásra fakadt.
Most már azonban tudom, folytatta, s lassan kifújta a száján a dohányfüstöt, hogy épp annyira ostobák, mint a többi ember. Bizonyos helyzetekben bölcsek, máskor pedig végtelenül balgák. Például igen buta dolog pontatlan kifejezést használni, mikor idegennel beszélget az ember, mert hiába nincsen benne sértő szándék, ha az idegen előtt ez nem világos. Még a tőr is előkerülhet ilyen helyzetekben, hogy a becsület védelmére keljen.
Igaz. Helyes beszéd,
felelte Kim komolyan. A te helyzetedben különösen fontos, hogy gondolj erre, bármelyik szerepedet alakítod is éppen. Sose felejtsd el, hogy száhibok között száhib vagy. India népe közt pedig vésd az eszedbe, hogy...
Mahbub Ali zavart mosolyan ráharapott az ajkára.
Na, mi vagyok? Muzulmán, hindu, dzsájna vagy buddhista? Hát ez bizony fogas kérdés. Kétségtelen, hogy hitetlen vagy. Ezért el fogsz kárhozni. A törvényem így szól. Legalábbis azt hiszem. De te akkor is a világ kis barátja vagy, ahogy az én barátom is szeretlek. Ezt mondja a szívem. A vallások pedig olyanok, mint a lovak.
valamennyinek megvan a maga erénye, a maga hazájában. De az én lámám teljesen másképp gondolkozik. Ó, de hát ő egy öreg álmodozó csupán. Kissé haragos a szívem, világ kisbarátja, hogy erényeket tulajdonítasz egy férfinak, akit alig ismersz. Igazad van, Hadzsi, valóban nem ismerem régen. Mégis látom benne azokat az erényeket, és őszintén csodálom őket, ezért kötődöm hozzá. Pedig te hozzád. Az emberi szívek is olyanok, mint a lovak. Semmilyen zablai sarkantyú nem tartja vissza őket, ha elindulnak. Kedvükre jönnek, mennek. Kiálts már oda annak a lovásznak ott elől, hogy zabolázza meg azt a csődört. Nem szeretném, hogy minden pihenőhelye megbokrosodjon. Aztán meg, ha itt megállunk, pályváz, aki jó lesz a barnát, meg a feketét is. Most hallgass ide. Úgy érzed, szüksége van a szívednek arra, hogy újra lásd a lámát. Tartozom neki ezzel, felelte ki. Ha nem láthatom újra, és ha elveszik őt tőlem, ott hagyom a luknói iskolát, és ha még egyszer eltűnök, soha többé nem láttok. Ez igaz. Egyetlen csikó sem szakítja el olyan könnyen a kötelet, mint te, bólogatott Mahbub. Ne félj, mondta Kim, mint a Mahbub elé attól tartani, hogy a fiú bármelyik pillanatban köddé válhat. A láma megígért, hogy meglátogat az iskolában. Na hát, egy láma adományára váró koldus a fiatal száhibok között. Nem mint száhib, vágott közbe Kim. A szemük kék, de a körmük fekete az alacsony kaszt vérétől. A legtöbbjük mosónőfia, a bácsikáik pedig utcaseprők. Kim részletesen előadta diáktársai pedig réjét. De a szavaiban nem volt harag, és beszéd közben hegyként rágcsált egy cukornádat. Világ kis barátja, szólt Mahbub Ali, és odaadta Kimnek a pipáját, hogy kitisztítassa vele. Sok férfit, asszonyt és gyereket láttam már életemben, és nem egy száhibbal találkoztam. De soha nem láttam még olyan ördöngős fickót, mint te vagy. Miért? Hiszen mindig igazat mondok neked. Talán éppen ezért. Pedig ebben a világban rengeteg veszély leselkedik az őszinte emberre. Mahbub Ali föltápászkodott a földről, összecsatolta az övét, és elindult a lovak felé. De az őszinteséget legalább árulhatom pénzért is, nem igaz? Kim hangjában volt valami, amitől Mahbub megtorpant és visszafordult. Most meg miben sántikálsz? Nyolc adnáért elmondok valamit, mondta huncut vigyorral Kim. Téged érdekelhet, ha meg akarod tartani a békédet. Ó, te sátánfajzat, mondta Mahbub, és odaadta a pénzt Kimnek. Emlékszel a fakírokra, akik az Umballai állomáson akartak rád törni? Miután az életemet akarták elvenni tőled, nem fogom elfelejteni őket egy darabig. Miért? És a Kashmir szerályra emlékszel? Ha így folytatod, mindjárt megcibálom a füledet, száhib. Semmi szükség rá, afgán testvérem. Szóval csak annyit akartam mondani, hogy az egyik fakír, aki az Umballai állomáson várt rád, az a férfi volt, aki átkutatta a szobádat Lahore-ban. Láttam az arcát, ugyanaz a férfi volt. Ezt eddig miért nem mondtad el? Soha nem kell a szükségesnél többet mondani. Ezen felül pedig eddig nem volt szükségem pénzre, hogy vegyek egy kis édességet. Állj! Szólt Mahbub Ali. Egy napon eladod a fejemet is, ha egy kis édességre vágysz, mi? Kim élete végéig emlékezett a hosszú útra, amelyet Umballából indulva Kalkán és a Pindzsúri kerteken keresztül tettek meg egészen Szimláig. A Gugger folyó hirtelen áradása elvitt egy lovat, természetesen a legértékesebbet, és egy elszabadult szikladarab majdnem Kimet is magával sodorta. Valamivel később egy kormányhivatalnok elefántja szétugrasztotta a lovakat, és mivel a bőséges fűnek hála kitűnő formában voltak, egy napba tellett, míg összeterelték őket. Aztán találkoztak Sikandárkánnal is, aki néhány eladhatatlan gebéjét, szállítmányának maradványát hajtotta le a hegyről, és Mahbub, akinek a kis ujja körmében több hozzáértés volt, mint Sikandárkán egész koponyájában, kénytelen volt megvenni tőle kettőt a legrosszabbik fajtából. Ez azonban 8 órányi fáradtságos alkudozásba és tömérdek dohányába került Csikandárnak. Mégis csupa élvezet volt az utazás. A barangolás a hegyek közt kanyargó, meredeken emelkedő, majd pedig lejtős utakon, az egyre magasabb szirtek megmászása, a hajnalpír a távoli, hófötte hegycsúcsokon, az ágasbogas agavék a sziklás hegyoldalban, a patakok csobogásának hangja, a majmok fecsegése, az alattuk elterülő síkság látványa, a rendszeres imaszünetek, Mahbub nagyon szigorúan betartotta a vallási rituálék előírásait, így amikor csak ideje engedte, alaposan megmosdott és hangos fohászkodásba kezdett. És az esti megbeszélések a pihenőhelyeken, mindezen élmények egészen elkápráztatták Kimet. Lassan vége a mulatságnak, szólt Mahbub Ali, és jön az ezredes száhib, az pedig már nem lesz ilyen kellemes. Milyen mesés ország ez? India a legcsodálatosabb ország a világon, és valamennyi tájnál csodálatosabb az 5 folyó vidéke, mondta Kim szinte dalolva. Visszamegyek oda, ha Mahbub Ali vagy az ezredes kezet emelne rám. És ha egyszer elmentem, kitalálna meg. Nézd csak, Hadzsi, az már ott Szimla. Allah, micsoda város! Mahbub a főútról letérve a szimlai bazárba vezette a lovakat. Ebben a zsúfolt negyedben élnek azok, akik a boldog város szükségleteiről gondoskodnak. A fűszeresek, az olajárusok, a régiségkereskedők, a tűzifaárusok, de itt lézengenek a papok, a zsebtolvajok, a kormány benszülött alkalmazottai és a dzsampánik is, akik esténként a csinos hölgyek riksáit tolják, majd hajnalig kártyáznak. Itt pletykálnak a kurtizánok azokról a dolgokról, amelyekről az indiai tanácsban azt hiszik, hogy valamennyi 7 pecsétes titok. És itt tárgyalják meg üzleti dolgaikat India legkülönbözőbb államainak haszonleső kis ügynökei. Mahbub Ali is itt bérelt szobát egy muzulmán marha kereskedőtől. Ügyelt rá, hogy az ajtót sokkal gondosabban zárja be maga után, mint Lahori fülkéjét azon a bajós éjszakán. Ebben a kis városrészben csodák is történnek. Például 1 órával azután, hogy alkonyatkor egy muszlim lovászfiú bement az afgán lókereskedő szobájába, európai legény lépett ki az ajtón, igaz, eléggé rosszul szabott ruhában. Beszéltem Creighton száhibbal, mondta Mahbub Ali. A barátság keze másodszor is elhárította a bal sorsostorát. A száhib azt mondta, hogy mivel már 60 napot elpazaroltál a szülidődből, már késő lenne hegyi iskolába adni téged. Megmondtam, hogy a szünidő az enyém. Nem fogok a szükségesnél többet járni iskolába. Ez az egyességünk része. De az ezredes száhib még nem tud a mi egyességünkről. Lurgan száhib házában fogsz megszállni, még vissza nem indulunk Luknóba. Én inkább veled laknék, Mahbub. Fogalmat sincs, micsoda megtiszteltetésben van részed. Maga Lurgan száhib kérte, hogy így legyen. Fel kell menned a hegyoldalon, egészen az út végéig, és ott egy időre el kell feledned, hogy valaha is láttál engem, vagy beszéltél velem, Mahbub Alival, a lókereskedővel, aki lovakat ad el Creighton száhibnak, akit szintúgy nem ismersz. Ezt vésd az eszedbe. Kim bólintott. Jól van, felelte. Na is, ki az a Lurgan száhib? Még sosem hallottam róla. Amikor észrevette Mahbub lángot vető tekintetét, suttogva folytatta. Csak nem ő is. Közülünk való. Mi az, hogy közülünk való, száhib? Kérdezte Mahbub Ali azon a hangon, amelyet európaiakkal használ. Én afgán vagyok, te pedig száhib. Lurgánnak van egy üzlete az európai boltok között. Egész Szimla ismeri. Megkérdezhetsz bárkit. És jól figyelj rám, világ kis barátja. A száhib legkisebb szemvillanására is tedd a dolgod. Engedelmeskedj neki. Az emberek azt beszélik, varázsolni is tud. Ezt is bárki megmondhatja. De te ezzel ne törődj. Szóval menj föl a hegyoldalon, és nyisd be Lurgán üzletébe. Kezdődik a nagy játszma.
Kim repeső szívvel várt a sorsa legújabb fordulatát. Most egy időre ismét száhibbá válik. Büszkeséggel töltötte el ez a gondolat, s amint a szimlai városháza előtti térre ért, már is keresett magának valakit, aki előtt henceghetett. Egy 10 év körüli indus fiúcskát pillantott meg, aki egy lámpaoszlop tövében guggolt. Hol van Lurgan Száhib háza? Kérdezte Kim. Nem értek angolul, felelte a fiú, mire Kim lefordította a kérdést. Megmutatom. Elindultak együtt a sejtelmes félhomályban. Az egymás hegyére hátára épült házak ablakaiból kiszűrődő fények fátyolos ragyogást borítottak a tájra. Az utcákon a gondtalan, nagyhangú, vacsorára igyekvő angolok riksái apró fényfoltokként haladtak tova. Megérkeztünk, szólt Kim kísérője, megállva egy veranda előtt a főúton. Nem állt a útjukat zárt ajtó, csupán egy nádfüggöny, amelyen csíkokban szűrődött át a lámpafény.
Ott bent van a Száhib,
mondta aztán a fiú halkan, mintha csak sóhajtana, majd eltűnt. Kim biztos volt benne, hogy a fiút szándékosan küldték elé, de nem törődött vele. A verandára lépett, és széthúzta a függönyt. Fekete szakállú férfi ült egy asztalnál homlokán zöld szemellenzővel, és apró hófehér kezével fényes golyócskákat vett ki egy tálcából, amelyeket aztán, halkan hümmögve magában, csillogó selyemszárra fűzött. Ugyan a lámpafénye nem világította meg az egész szobát, Kim nyomban megérezte, hogy a Száhibot csupa olyan tárgy veszi körül, amely a keleti kolostorok illatát ontja magából. Az orrát egyszerre csapta meg a pézsma, a szantálfa és a jázminolaj émeítő illata. Itt vagyok, szólalt meg végül Kim a helyi nyelven. Az ismerős illatok hatására rögvest megfeledkezett róla, hogy Száhibot kell alakítania.
79-80-81,
számolt magában hangosan a férfi, olyan gyorsan fűzve föl egyik gyöngyöt a másik után, hogy Kim még csak a szemével sem tudta követni az ujjai mozgását. Aztán a férfi fölemelte zöld szemellenzőjét, és majd fél percen át méregette Kimet. A férfi pupillája előbb kitágult, majd tűhegynyire zsugorodott, mintha saját maga irányította volna. Kim a tákszali kapunál ismert egy fakírt, akinek szintén megvolt ez a képessége, és mutatványával csinos összegeket tudott kicsalni az emberekből, különösen amikor együgyű nőkre mondott átkot. Rossz hírű cimborája pedig még a fülét is úgy ki tudta fordítani, mint egy kecske. Lurgan azonban ezt a trükköt Kim csalódására nem mutatta be. Ne félj, szólt hirtelen Lurgan Száhib. Miért félnék? Ma éjjel itt alszol. Velem maradsz, míg eljön az ideje, hogy visszatérj Luknóba. Ez a parancs.
Ez a parancs, ismételte Kim.
De hol aludjak?
Itt, ebben a szobában,
felelte Lurgan Száhib mögötte tátongó sötétség felé intve.
Jól van,
mondta Kim nyugodtan.
És most?
Lurgan bólintott és fölemelte a lámpát. Ahogy a fény beragyogta a szobát, a sötétségből egyszerre tibeti ördögtáncmaszkok gazdag gyűjteménye tűnt elő. Szarvasagancsos, vicsorgó és őrült rémületet sugárzó állarcok sora, s mögötte ördögmintás hímzéssel díszített függöny lógott a falon. Az egyik sarokban vértes, tollas sisakú japán harcos szobra mellett rá, a sápat fényt pedig mindenütt lándzsák, kardok és tőrök pengéje verte vissza. De ami Kimet a leginkább érdekelte mindazok közül, amiket látott, a kis, jámborszemű indus fiú volt, aki imént a veranda előtt hagyta őt, és aki most szelíden mosolyogva keresztbe tett lábbal ült az asztal alatt. Azt hiszem, Lurgan Száhib szeretne megfélemlíteni. És abban is biztos vagyok, hogy ez a kis sátánfajzat az asztal alatt ugyancsak szívesen látna engem rettegni.
Ez a hely, mondta fölemelve a hangját, olyan, mint a csodák háza. Hol van az ágyam?
Lurgan Száhib az egyik sarokban heverő indiai pokrócra mutatott, az utálatos maszkok mellett. Majd fölemelte és elvitte a lámpát, teljes sötétségben hagyva a szobát.
Ez volt Lurgan Száhib?
Kérdezte Kim, miközben leheveredett. De nem kapott választ. Hallotta az indus fiú lélegzetvételét, majd elindulva a hang után, odakúszott hozzá, hangosan a földre csapott és elkiáltotta magát.
Válaszolj te, ördög fióka! Hát így kell viselkedni egy száhibbal!
Úgy tűnt neki, mintha a sötétségben távoli, visszhangzó kuncogást hallott volna. Azonban a hang gazdája nem lehetett az indus fiú, mert ő kétségbe esve szipogott mellette. Így hát Kim jó hangosan folytatta.
Lurgan száhib! Ó, Lurgan száhib! Azt is parancsba adtad, hogy a szolgád nem szólhat hozzám?
Parancsba adtam. Felelt a hang Kim háta mögül, mire a fiú ilyetten összerezzent.
Jól van, de vésd az eszedbe, sukta aztán a fiúnak, miközben visszamászott a matracához, hogy holnap reggel megverlek, mert nem szeretem az indus fiúkat.
Az éjszaka nem telt valami kellemesen. A szobában hangok morajlottak, és muzsika szólt, Kim pedig kétszer is arra ébredt, hogy valaki a nevét kiáltja. Másodszorra föl is kelt, hogy megkeresse a hang forrását. Ez a kísérlete azonban úgy végződött, hogy fájdalmasan beverte az orrát egy dobozba, amely kétség kívül emberi nyelven, de nem emberi kiejtéssel beszélt. A doboz tetején egy bádog trombita volt, és húzalokkal egy kisebb dobozhoz volt erősítve. Legalábbis hosszas tapogatás után Kim így képzelte el. A zümmögő és a rikácsoló hang egyre inkább bosszantotta. A trombitás dobozból ekkor egy sor olyan körmönfont citkozódás zúdult rá, amilyet még maga Kim sem hallott az előtt. A magas, közönyös hangtól a fiúnak a haja is égnek állt.
– Pofa be!
– kiáltotta, amikor a gúnyos kacaj ismét rázendített, és ez még jobban kihozta a sodrából.
– Pofa be, különben ripityára töröm a fejedet!
A doboz azonban rá sem mederített. Kim megcsavarta a bádog trombitát, mire hangos kattanást hallott.
Majd ő elbánik ezzel a sátánnal.
Levette az ingét, és belegyömöszölte a dobozba, mire berregő hang hallatszott, majd a doboz elnémult. Ugyanis ha egy összehajtott ingel nyomkodják a fonográf viaszhengerét, az bizony elhallgat. Kim ezután békésen álomba merült. Reggel arra ébredt, hogy Lurgan száhib áll a matraca mellett, és meretten nézi őt.
Ó, szólt Kim.
Eltökélte, hogy ragaszkodni fog a száhibságához.
Egy doboz nem hagyott nyugodni az éjszaka. Szitkokat szúrt rám, úgyhogy betömtem a képét. A te dobozod volt?
A férfi kinyújtotta a kezét.
Rázzunk kezet, Ohara, mondta. Igen, az én dobozom volt. Azért tartok ilyen masinákat, mert a rádzsa barátaim különösen kedvelik őket. Ezt bizony eltörted? De hát úgyis csak egy olcsó darab volt.
Igen, a barátaim, akik környékbeli királyok, bolondulnak az efféle játékokért.
És néha én magam is.
Kim a szemesarkából figyelte a férfit. Annyiban kétségtelenül száhib volt, hogy száhibok ruháját viselte. Azonban urdu kiejtése és angol hanglejtése alapján bármi lehetett volna, csak éppen száhib nem. Úgy tűnt, még azelőtt kitalálta, mi motoszkált Kim fejében, hogy a fiú kinyitotta volna a száját. De nem vette a fáradtságot, hogy magyarázattal szolgáljon, ahogy Viktor atya vagy a luknói tanítómesterek szokták. És amivel a leginkább kedvében járt Kimnek, az volt, hogy egyenrangú ázsiai társként viselkedett vele.
Sajnálom, de ma reggel nem verheted meg a szolgámat. Azt mondta, meg fog ölni téged. Azt egyelőre nem döntött el, hogy késsel vagy méreggel óhajtja végrehajtani a tervét. Féltékeny rád, ezért a sarokba állítottam, és ma egész nap nem szólok hozzá. Engem is épp az imént próbált meggyilkolni. Most túlságosan féltékeny ahhoz, hogy megbízzam benne.
Egy valódi, Angliából ide települt száhib ennek a históriának hatalmas feneket kerített volna. Lurgan száhib azonban olyan természetességgel tárta Kim elé a történteket, ahogy Mahbub Ali szokott éjszakon megesett kalandjairól beszámolni.
Kipling Kim az ördöngűz című regényének 14. részét Kulka János előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 16. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Gazdag szegénység. Képtelenség úgy meditálni, hogy közben ne értsük meg, mit jelent valójában a szegénység, és mi a tartalma a lelki szegénységnek. Szegénységünk tudata az egyik legjótékonyabb és legmeglepőbb tapasztalat, amelyet a meditáció megnyit előttünk. Ha tudjuk, hogy szegények vagyunk, biztosak lehetünk benne, hogy még nem tértünk le az útról. A szegénység tapasztalata sokkal inkább igazolja, hogy úton vagyunk, mint bármilyen siker, amit spirituális téren elnyerünk. A lelki szegénység ismerete egyenértékű az önismerettel. Jóvoltából fokozatosan olyan minőségű és olyan mélységű önismeretre teszünk szert, amely mindig meglepően hat számunkra. A valóság mindig meglepő. A valóság tapasztalata váratlanul ér minket, de úgy lep meg, hogy fokozódó csodálkozást vált ki belőlünk, és a csodálkozás érzése soha nem is hagy el már minket. Szegénységünk átélése eleinte furcsa, szokatlan, sőt taszító számunkra. Nem egy könnyen látjuk be, hogy mi a lényege, de ha kitartunk a szegénységben, ráébredünk, hogy Jézus pontosan erről a megrázó és életünk mély rétegeiben lehatoló tapasztalatról beszélt. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ha belátjuk, hogy Jézusnak ezek a szavai ránk is vonatkoznak, életünk hatalmas mértékű átalakuláson megy keresztül. Előbb azonban meg kell tanulnunk, hogyan pillanthatjuk meg a valódi szegénységet, majd azt is, hogyan maradhatunk szegények. Ha életre váltjuk a szegénységet, megértjük, hogy miért nevezte Cassianus nagyfokú szegénység jellemezte útnak a meditációt. A lelki szegénység olyan alapvető emberi tapasztalat, amelyet mindenkinek át kell élnie. Ha nem éljük át, nem hatolunk be a valóságba. Sem saját magunk valóságába nem hatolunk be, sem azt nem fedezzük fel, milyen mindannyiunk sorsa Istenben. Csak azért nevezzük szegénységnek, mert az anyagi értelemben vett szegénység olyan metaforát kínál, amelynek segítségével jobban meg tudjuk érteni azt a spirituális állapotot. Azért nevezzük szegénységnek, mert ha szegények vagyunk, eljutunk a mély pontra létezésünk alapjához, ahol már nincsenek további erőforrásaink és készleteink, hanem teljesen teremtőnktől függünk. Elméleti vagy teológiai szempontból ebben nincs semmi különös. Számtalanszor hallottunk már az Istentől való teljes függésről, de minden megváltozik, ha ténylegesen át is éljük. Ilyenkor megtudjuk, hogy kik vagyunk. Ilyenkor egyszerűen valósághűen kezdünk látni. A lelki szegénység szinte egyenértékű a valósággal, a két fogalom szinte ugyanazt jelenti. Ha valóban szegények vagyunk, világos, tiszta fényben látjuk önmagunkat, életünket és kapcsolatainkat. Csak hogy ösztönösen ellenállás van bennünk e szegénységgel szemben, és valamilyen gravitációs erő elhúz tőle, mert jobban ínyünkre van az az illúzió, hogy függetlenek vagyunk teremtőnktől. Függetlenségünk hamis fényében kialakítjuk magunkban azt a luciferi, önös elgondolást, hogy olyan kapcsolatban vagyunk Istennel, amilyen egyenrangú felek között áll fenn. Elveszítjük azt a valósághű realizmust, amely révén megérthetjük, hogy Isten mérhetetlen nagy lelkűségének köszönhetően közösségben vagyunk vele, s a közösség sokkal több, mint a kapcsolat. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. A függetlenség illúziójának az az ára, hogy elveszítjük a valóságot, és nem értékeljük többé, hogy szabadon Isten gyermekei lehetünk. Amíg ugyanis ellenállunk a szegénység tiszta világosságának, mindent torzítva látunk. Olyan az egész, mint amikor az ember télen felkapaszkodik a Mont Royal tetejére, ahová monostorunk épült, télen rálátni az egész városra és a Szent Lőrinc folyóra a Vermonti hegyek felé. Télen a hideg, tiszta fényben egészen a látóhatár szélén húzódó dombokig ellátni. Nyáron viszont minden annyira párás, hogy még a hegylábát is csak üggyel bajjal lehet kivenni. A forró és párás levegőben minden torzulva és bizonytalanul látszik. A szegénység következtében kialakuló tiszta látás egészen létezésünk határáig elhatol. Ugyanakkor csak akkor tárja fel valódi értelmét, ha elég sokáig elidőzünk nála. Az a gond, hogy amint meglátjuk létezésünk határát, már is menekülni szeretnénk tőle. Túl sok mindent látunk meg, és ez ellenkezést vált ki belőlünk. Kétségkívül a mai társadalmi élet következtében lesz úrrá rajtunk a menekülés, legalábbis a társadalmi körülmények fokozzák bennünk a menekülés vágyát. A materialista társadalom beidegződései szerint ugyanis tagadnunk kell emberi határaink valóságát, kerülnünk kell, és kudarcnak kell látnunk a szegénységet. Sikerorientált társadalmunkban pedig negatívumnak, az életet tagadó és aláásó rossznak számít a kudarc. A szegénységről kialakított keresztény felfogás azonban kikezdi ezt a torz látásmódot, mivel a keresztény látóerő Krisztus tekintetéből ered, s a kereszt és a feltámadás a gyújtópontja. Ha a kereszt és a feltámadás áll tekintetünk homlokterében, másként látjuk a kudarcot. Nem mintha tudatosan törekednénk arra, hogy kudarcot valljunk, de észrevesszük, hogy a szegénység részét alkotja, csak az egyik részét, de szerves részét az élet kibontakozása misztériumának, az élet előre haladó kibontakozásának és kitágulásának. A feltámadás arra mutat, hogy a kereszt egykor kudarc volt, s ezért arra emlékeztet, hogy nincs olyan teljes élet, amelyhez ne tartoznának kudarcok. Nem elég, ha teológiai szempontból belátjuk, hogy így van, s írásainkban és beszélgetéseinkben is elismerjük, csak akkor lehet megváltó ereje, ha személyesen átéljük. Látásunk csak személyes tapasztalataink révén tisztulhat meg, és tágulhat ki. A kereszt azt tanúsítja, hogy a lelki szegénység maga is egyfajta kudarc. Egyúttal azonban arra is megtanít, hogy ne álljunk ellen a kudarcnak, mert feltárja, hogy minden kudarcban szellemünk halandó korlátai mutatkoznak meg, az, hogy saját erejéből nem tud túlnyúlni önmagán. Ha meg akarjuk érteni a lelki szegénységet, el kell fogadnunk, hogy szegénységünkkel, létünk és képességeink határaiba ütközünk, s rájövünk, hogy önmagunktól nem tudunk tovább lépni. Ugyanakkor tudjuk, hogy mégiscsak tovább jutunk. Tudjuk, hogy a kereszt kinyúlik a feltámadás határtalan tágasságában. a mi határainkon túl kezdődik Isten tartománya. A lelki szegénység azért nagy szegénység, mert amikor elérünk létezésünk határához, pontosan ez a kereszt, hogy megérintjük, meglepő módon visszahúzódik, s létünk csodálatosan kitágul, ez a feltámadás. Nem feltétlenül ismerjük fel, hogy milyen erő húzódik létünk kitágulása mögött. Csak bizonyos idő elteltével látjuk be, hogy Jézus személyes ereje, azaz Jézus léte, amelyben nincsenek határok és korlátok, a feltámadás új létmódja, amely betölti és kitágítja korlátozott tudatunkat. Mindennek felismeréséhez idő kell. De amikor átéljük a keresztet, amikor eljutunk a mélypontra, valamivel mindig messzebb tolódik a határunk. Minden alkalommal élesebb és tisztább fényben látjuk Jézust. Ahányszor csak meditálunk, így módon az imádság minden élethelyzetben végérvényes értelmet ad a szegénységről szerzett tapasztalatunknak. A mantra juttat el minket ehhez a határhoz. Elvezet hozzá, és ott is tart, míg el nem jött az ideje, hogy létünk tágulni kezdjen. Megtanít rá, hogy várakoznunk kell, mert a feltámadás és a kitágulás ajándéka az Úr kezében van. Ki vagyunk szolgáltatva annak a kísértésnek, hogy visszavonulót fújjunk, ha elérünk a határhoz. A kísértés konkrétan úgy jelentkezik, hogy legszívesebben felhagynánk a mantra mondásával, s ellenállunk a szegénység tapasztalatának. De semmivel sem jobb, ha sikert kovácsolunk kudarcunkból, és birtokba vesszük a szegénységet. Ez történik, ha ábrándozunk, ha a képzeletünkkel játszunk, ha így vagy úgy sikerről álmodozunk. De banális dolgokba is menekülhetünk, és megtehetjük, hogy mindent csak halogatunk. A mantra iránt tanúsított töretlen hűségünk emel túl minket a banalitásokon és az ábrándozáson, a vég nélküli halogatás purgatóriumán oda, ahová el kell jutnunk. A kereszt igazít el minket. A Golgota megtanítja, hogy nem kerülnünk, hanem elfogadnunk kell a szegénységet, s egyre mélyebb szegénység légkörében kell élnünk, hogy Krisztus határtalan gazdagságából merítve élhessünk. Az evangélium titkát már számtalanszor hirdették, de a mi nemzedékünknek is feladata, mint az összes többi korábbinak, hogy személyesen felfedezze. Ez az a titok, amely évszázadokig rejtve volt, ahogyan Szent Pál mondja. A titok, amely századok és nemzedékek óta el volt rejtve, de most Isten kinyilatkoztatta népének, mert meg akarta ismertetni ennek a titoknak dicsőséges gazdagságát a nemzetek között. Ez a titok pedig nem más, mint a bennetek lévő Krisztus, a dicsőség reménye. Hogy eljussunk a megértés teljességének minden gazdagságára, s megértsük Isten titkát. Ez a titok, maga Krisztus, akiben a bölcsesség és a tudomány minden kincse rejlik.
Lawrence Freeman belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 16. részét hallották. Felolvastak Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-600.